Hatalmas kirengések a keresleti és kínálati oldalon, sosem látott árzuhanások, ezek jellemezték 2020-ban a kőolaj és földgázpiacot. Milyen hatása lesz mindennek a következő évek árképzésére, negatívan hatott-e a kiszámíthatatlanság a korábban tervezett beruházásokra, fejlesztésekre? Ezekről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Üdvözlöm.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Jelentős változást, árzuhanást és aztán áremelkedést lehetett látni a világban 2020-ban a gáz és az olaj piacán. Milyen volt a 2020-as esztendő? Valóban olyan hektikusan alakultak az árak, mint ahogy annak idején ezekről beszámoltunk, vagy hogyha összességében az egész évet nézzük, azért kiegyensúlyozottabb volt a piac, illetve a kereskedés?
Azt lehet mindenképpen mondani, hogy a 2020-as év egy rendkívüli év volt az olaj- és gázpiacok történetében. Többek között azért is, mert áprilisban az amerikai jegyzésű WTI típusú kőolaj negatív árba zuhant, amire tulajdonképpen soha nem volt még példa a történelem során. Emellett azért is rendkívüli év volt 2020, mert a történelem során példa nélküli kereslet összezuhanást tapasztaltunk az olaj- és gáz termékek iránt. Gyakorlatilag volt olyan pont, például április-május környékén, amikor a kereslet hozzávetőlegesen 40%-kal eshetett a tavalyi évi adatokhoz képest, ami tulajdonképpen példa nélküli ebben a történetben. Ezért is lehet mondani, hogy tulajdonképpen rendkívüli időket éltünk meg.
És hogyha a 2020. január elejét hasonlítjuk 2021. januárjához, jelentős a különbség?
Igen, még továbbra is látható a piacon ennek a 2020-as évnek, illetve a COVID-19 járványnak a hatásai. Például az olaj esetében a mostani keresleti adatok még mindig egy 8-9%-os csökkenést mutatnak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A földgáz esetében lényegesen kisebb volt ez a csökkenés. Látható, hogy a földgázpiac jóval hamarabb magára talált, mint a kőolajpiac.
Mi a helyzet a földgáz árával? Beszéltünk az elmúlt évben itt az Energiavilágban többször is arról, hogy igencsak olcsón lehet beszerezni a földgázt. Ennek tudható be, hogy nem csak Magyarországon, de Európa számos területén, országában tulajdonképpen a földgáztárolók nem ürültek ki a korábban megszokott szintig. Szóval mi a helyzet a földgáz piacán most?
A 2020-as év, illetve a koronavírus járvány a földgázkeresletre is negatívan hatott. Ez különösen a márciustól májusig tartó periódusra volt igaz, ahol ugye a világ ipari termelése leállt, és ezzel párhuzamosan a földgázkereslet is egy 3-5%-kal csökkent. Ennek hatására a januári 18 euró per megavattórás európai gázár tulajdonképpen egy 3-4 euró per megavattórás szintig esett májusra. Ezt követően azonban egy nagyon masszív emelkedést láttunk a piacon, részben annak köszönhetően, hogy a gázkereslet viszonylag gyorsan visszatért, másrészt a már korábban elindult rendszerű folyamatok, elsősorban a kőszén visszaszorulása az áramtermelésben, ez is nagy mértékben segítette a földgáz piacát, illetve a földgáz árak emelkedését, és gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy decemberre olyan árszint alakult ki, amely a tavaly januári szint fölé került, tehát jelenleg is egy 19-20 euró per megavattórás gázárat látunk az azonnali piacon Európában. Ez egyébként részben köszönhető a rendkívüli november-decemberi időjárásnak is, ebben az időszakban ugyanis nagyon kevés megújuló energia állt rendelkezésre Európában, ez is segítette a gázárak emelkedését, illetve kiemelném még az ázsiai térséget, amely ugye jóval kisebb mértékben volt érintett a járvány második hulláma által, például a kínai olaj- és gázkereslet gyakorlatilag tavalyi év végén újra csúcsra került.
A beruházásokra milyen hatással volt 2020? Több régióban is, több irányból is építik az új vezetékeket.
A vezetéképítések esetében valóban ott tovább haladtak a folyamatok, talán kivétel itt Európában ez a bizonyos északi áramlat 2 vezeték, amelynek ugye a sorsnak nagyon kérdéses, hiszen az amerikaiak szankciókkal akarják sújtani azokat a vállalatokat, akik érintettek ennek az építésében, illetve finanszírozásában. De ezen kívül a minket, a Magyarországot érintő vezetékrendszerek nagy mértékben előre haladtak, többek között a déli irányból épülő török áramlat, illetve annak a folytatása a Balkán vezeték előre haladt, és ennek bizonyos szakaszaiban átadásra is kerültek, de áttörés volt például keleti oldalról a Romániából érkező Brua vezeték esetében is. Tehát ezen a téren volt egy komoly növekedés és komoly fejlesztés, illetve ami még szintén kiemelhető, és Magyarország számára nagyon fontos, hogy tavaly év végétől kezdve üzemel az adriai Kröki LNG terminál, ami azt jelenti, hogy Magyarország cseppfolyós földgázból is kaphat, és ez egy újabb diversifikációt, és egy adott esetben egy versenynövelő tényezőt jelent a magyar piacon. Ha egyébként globálisan nézzük az olaj- és gázipart, 2020-ban jelentős csökkenés volt a beruházási aktivitásban. Korábban jellemző volt, hogy olajkutatása termelésre évi 500-550 milliárd dollárt költött a világ. Tavaly ez a becsések szerint kb. Olyan 300-350 milliárd dollár lehetett, tehát egy drasztikus csökkenés volt azért a beruházási volumenekben.
Mielőtt a Kröki cseppfolyósított földgázterminálról beszélnénk, egy kicsit maradjunk az északi áramlat gázvezetéknél. Valóban elképzelhető, hogy azt az utolsó pár 10-100 kilométeres szakaszt nem építik meg, és tulajdonképpen egy hatalmas beruházás félbe marad?
Én azt gondolom, hogy erre kicsi az esély. Az látszik, hogy a német ipari lobbinak nagyon fontos ez a vezeték, hiszen Németország energiaellátásának egy kulcs része lehet ez az új vezetékrendszer. Ráadásul ez Németországot egy erős piaci pozícióba is hozza, hiszen közvetlenül tud egyre nagyobb mennyiségű földgázt vásárolni Oroszországtól Németország. Másik oldalról viszont láthatóan van egy komoly politikai szándék az Egyesült Államok részéről, hogy ezt a vezetékrendszert valamilyen módon megakadályozzák, illetve legalábbis lassítsák ennek a beépülését Európába. Nagy kérdés lesz, hogy az megalakuló kormányzat vajon milyen tárgyalásokat fog a németek, illetve az Európai Unióval folytatni erről a vezetékrendszerről. Mivel ez Németország számára prioritás, én azt gondolom, hogy a németek ragaszkodni fognak ahhoz, hogy az Észak-Áramlat 2 befejezése kerüljön, amihez valóban most már csak néhány hónapra van szükség, hiszen a vezetékrendszer 95%-ban elkészült.
És ugye 2020 egy mondjuk így negatív meglepetést is hozott, elmarad egy jelentős kitermelési kapacitás bővítés Romániában, legalábbis 2020-ban derült ki, hogy valószínűleg nem kezdi meg az osztrák-amerikai konzorcium a Fekete-tengeri kitermelést. Ezt a tervet mennyi időre mondjuk így napolták el Bukarestben? Mit lehet erről most tudni, sejteni?
Hát itt több bizonytalanság is van, amely a Fekete-tengeri földgázdelőhelyek kitermelésével kapcsolatos. Egyrészt 2018-ban volt egy nagyon negatív változás Romániában, amikor az akkori kormányzat a költségvetési hiány betapasztása miatt jelentősen változtatott a kőolajcégek és a földgázcégek elvonási szintjein. Ez egy olyan fajta bizonytalanságot okozott, aminek hatására gyakorlatilag az OMV Petrom, illetve az amerikai ExxonMobil, akik ebbe a projektbe beruháznak, ők bizonytalan időre elhalasztották a tervek megvalósítását. Most gyakorlatilag Romániában egy új kormány alakul, valószínűleg az idei év közepe körül fognak dönteni egy új elvonási törvényről, illetve egy új tengeri kutatás és termelési szabályozásról. Ha ez a szabályozás megfelelő lesz, amire egy jó esély van, hiszen a kormányzat korábbi hibájából valószínűleg ez a mostani új kormány tanul, ebben az esetben én azt gondolom, hogy az év második felében dönthet az OMV Petrom arról, hogy ezt a beruházást elkezdi. Ha ezt elkezdi, kb. 3 év múlva akár Magyarország is kaphat innen jelentős mennyiségű földgázt. Bizonytalanságot okoz még egyébként az is, hogy az ExxonMobil már jelezte, hogy ők mindentől függetlenül kiszállnának ebből a projektből, ha sikerül egy megfelelő partner találni, az valószínűleg meggyorsítaná a folyamatot.
Néhány perccel ezelőtt arról beszélt, hogy megindult a Kröki cseppfolyósított földgázterminál üzemelése, üzemeltetése. Mekkora kapacitással kezdődött el a 2021-es év Krökön?
Hát, hogy ez a terminál a tervek szerint 1,75 milliárd köbméternyi gázt tud évente fogadni. Ennek egyébként jelentős részét a magyar állam, illetve olyan magyar vállalatok kötötték le, amelyek valószínűleg ide Magyarországra hozhatnak földgázt. Tehát ez körülbelül azt jelenti, hogy a becslésem szerint évi 1 milliárd köbméternyi gáz jöhet ebből az irányból a magyar piacra, ami körülbelül a magyar felhasználásnak a 10%-át jelenti. Magának a LNG terminálnak egyébként a szerepe abból a szempontból is nagyon fontos, hogy növeli a versenyt Magyarországon, ez pedig valószínűleg a tradicionális kelet irányból jövő földgáz árának is egyfajta maximumot jelenthet, tehát az itteni, mondjuk a Gazpromnak az árpozícióját jelentősen befolyásolhatja, hogy Magyarországnak van egy ilyen alternatív beszerzési lehetősége földgázra.
És most az induláskor mekkora kapacitással működik a terminál?
Már érkezett ide amerikai forrásból egyébként cseppfolyós földgáz. Én azt gondolom, hogy mivel most jó piaca van a földgáznak, hiszen az utóbbi hetekben masszív áremelkedést látunk, valószínűleg tartom, hogy a kapacitások jelentős részét ki fogják használni a következő hónapok során. Az első szállítmány már megérkezett, és ennek a feldolgozása éppen folyamatban van.
Az tudható, hogy ebből a szállítmányból ki kap, illetve kinek jut?
Hát ezek olyan piaci információk, amelyek nem nyilvánosak, mivel egyébként a környék földgázpiaca egyre inkább egységes, és hát nem lehet megmondani azt, hogy adott molekula melyik forrásból származik, valószínűleg tulajdonképpen lényegtelen is az, hogy pontosan ez a cseppfolyós földgáz, illetve az ebből visszahajtott légnemű gáz végül is melyik fogyasztóhoz ér el, hiszen ez tulajdonképpen egy homogén anyag, mint említettem, egy egységes piac, ez az egész piacot befolyásolja.
Mire számítanak önök, illetve a világ elemzői 2021-ben? Hogy alakul a földgázpiac? Mert hogy ugye egyrészről folyamatosan nő a villamos energia iránti igény, amely jelentősen megnöveli a földgáz iránti igényt, hiszen az elektromos áram egy jó részét ebből állítják elő. Másrészt pedig egyre inkább előtérbe kerül a környezetkímélő energia használata, és ebben kulcs szerepe van, illetve lehet a földgáznak. Szóval mire lehet számítani idén, vagy akár ebben az évtizedben, a következő években a földgáz felhasználás szempontjából?
Én azt gondolom, hogy ha az idei évet nézzük, és nézzük azt, hogy miként alakul a kereslet-kínálat változása, valószínűleg nagyobb és magasabb árakat nem fogunk látni, mint ami most januárban kialakult. Ennek az az oka, hogy földgázból bőséges a kínálat, és a tárolók is gyakorlatilag színültig tele voltak itt a téli időszakot megelőző hetekben, tehát én jelentős áremelkedése idén már nem számítok. Ami viszont rendszerűen valószínűleg igaz lehet a jövőben, hogy a földgáz kereslet növekedése és a földgáz térnyelése miatt az árak emelkedhetnek a következő évtized során. Én azt hiszem, hogy a földgáznak nagyon jó évtizede lehet a most következő 10 év, hiszen az egyik legfontosabb átmeneti anyagnak tekintik ezt a szakértők, ami az energia átmenetet segítheti. Azzal, hogy Európa egyébként egyre jobban hátat fordít a kőszénnek, illetve a nukleáris energiának, mindenképpen a földgáz szerepe emelkedhet, illetve nőhet a jövőben, ez pedig valószínűleg az árak emelkedését is magával hozhatja.
A kőolajpiacán mire számítanak? Jelentősen változott-e az elmúlt 12 hónapban a következő évekre szóló előrejelzések sora, mert hogy igencsak nagy visszaesést láttunk, illetve látunk a keresletben?
Valóban a keresletben ugye nagyon nagy visszaesés volt, jóval nagyobb, mint mondjuk a földgáz, vagy mondjuk az elektromos áram esetében. Itt a 2021-es év elsősorban arról fog szólni, hogy a világ miként fog normalizálódni, milyen gyorsan lehet mondjuk a beoltottságot növelni a világban, és ezzel párhuzamosan mennyire térünk vissza azokhoz a régi szokásainkhoz, amely a COVID-19 előtti időszakra volt jellemző, tehát itt elsősorban a turizmusra gondolok, illetve a nagymértékű repülőgépforgalomra. Jelenleg ugyanis ez a 8-9%-kal csökkent olajkeresletnek több mint a fele a repüléshez köthető. A többi területe az olajfelhasználásnak, tehát elsősorban a szállítás, illetve a mobilitás, a repülésen kívül az jó részt egyébként a világban már visszaállt, míg a repülés az, ahol még mindig egy 50-60%-os hiányt látunk, vagy kisebb fogyasztást látunk, mint mondjuk 2020 előtti időszakban. Tehát itt ez lesz a nagy kérdés szerintem idén, hogy a kereslet mennyire fog helyreállni. Egyébként ennek a 2020-as évnek azért vannak hosszabb távú hatásai is, nagyon nagy a bizonytalanság a beruházások miatt, így hogyha a kőolajkereslet visszatud erősödni a 2019-es szintre, miközben a kínálati oldal nem javul, ez a következő években akár nagyon komoly kőolaj áremelkedés is hozhat magával. Gyakorlatilag az olajcégek elbizonytalanodtak egyrészt a mostani keresletcsökkenés miatt is, másrészt ugye a meghirdetett zöld politikák következtében is egyre kevesebbet és egyre kisebb intenzitással fektetnek be olaj- és gázipari projektekbe ezek a vállalatok, aminek hatására a jövőbeli kínálat kisebb lehet, mint amire számítottunk korábban.
A kínálatot jelentősen befolyásolja az is, mint láttuk az elmúlt hónapokban, hogy az OPEC plusz országai miként tudnak megállapodni, vagy egyáltalán meg tudnak-e állapodni. Ebben a pillanatban mi látszik, mekkora az egység az OPEC és a társult államok között?
Egyelőre úgy tűnik, hogy ez az egység fennáll. Ennek részben az is az oka, hogy ugye tavaly márciusban volt egy nagyon komoly csetepaté Szaúd-Arábia és Oroszország között, ami hát részben hozzájárult a COVID-19-es járvánnyal együtt ahhoz, hogy áprilisban ugye negatív kőolajárakat láttunk az Egyesült Államokban. Ez pedig egy nagyon negatív jel volt mindenki számára, egy olyan komoly csapás érte tulajdonképpen ezzel az összes kőolajtermelő országot, ami lényegében arra kényszerített mindenkit, hogy a rövid távú igényeiket, tehát a rövid távú érdekeiket részben félretegyék, és próbáljanak egységesen fellépni. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg fenn fog maradni az idei évben, tehát valószínűleg az OPEC képes lesz koordináltan működni. Annyiban változott egyébként az ő tevékenységük, hogy gyakorlatilag havonta fognak virtuálisan összeülni a miniszterek, és havi szinten dönthetnek a kvóták alakításáról, ami úgy tűnik, hogy működhet, és hogyha ez párosul egy piaci kereslet növekedéssel, akkor valószínűleg az OPEC 2021-ben úgy tudja alakítani a piacot, és úgy tudja alakítani az árakat, ahogy a tagállamok többsége szeretné, tehát valószínűleg megmarad az egység közöttük.
Várható jelentős változás akár a földgáz, akár a kőolaj piacán a Biden kormányzat beiktatása után, mert hogy Donald Trump-pal ellentétben több területen is más álláspontot képvisel, legalábbis megválasztott elnökként a demokrata politikus.
Várható mindenképpen az, hogy a Biden kormányzat, illetve a demokraták elindítanak egy komoly zöld programot az Egyesült Államokban, hasonló zöld forradalom indulhat el, mint Európában az utóbbi évek során. Ez pedig valószínűleg az olajcégeket is a stratégiájuk megváltoztatására késztetheti. Érdekes módon egyébként az európai olaj- és gázcégek már egy nagyon komoly stratégiai váltáson vannak túl. 2020 második felében akár a BP, akár a Total, akár az OMV vagy a MOL tulajdonképpen meghirdetett egy olyan stratégiát, amely gyakorlatilag az olajkorszak utáni időszak politikájáról szól, és az erre való felkészülést mutatja, tehát erre a kihívásra ad egy választ. Ezzel szemben az amerikai cégeknél ez még nem volt jellemző. Én valószínűleg tartom, hogy 2021-ben az ExxonMobil vagy a Chevron is hasonló lépéseket fognak tenni, mint az európai vetélytársaik, és tehát az Egyesült Államokban is tulajdonképpen elindul az a fajta változás, ami Európában. Ez egyébként egyes iparágakat, például az elektromos autógyártást hozhatja nagyon komoly helyzetben. Rövid távon én azt hiszem, hogy az olajkeresletre nem lesz komoly hatással, mivel ennek a meglevő rendszernek van egy nagyon komoly önjáró volta, illetve egy nagyon komoly nehézségi ereje, viszont egy 5-10 éves távon ez jelentős változásokat hozhat a világ energetikájában, olaj- és gázkeresletében egyaránt.
Köszönöm az elmúlt szűk fél órában Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.